Szeretettel üdvözlök mindenkit, és az Úr gazdag áldását kívánom mindannyiunk részére ez új évben. A vége fele majd mondok olyat, hogy lehet, hogy jobb lesz az új év, mint az új év. Most különösen az új év kezdetéről szeretnék elbeszélni. Valójában ez nem egy meglepetés kellene legyen, hanem egy örömteli alkalom, amikor tudjuk azt, hogy a Jóisten kegyelméből átéltünk 365 napot, és újból megkezdhettük azt az életet, amelyet az Úr kegyelméből adott a mi számunkra. Tudjuk és ismerjük azokat a dolgokat is, hogy sok ember nem érte meg ezt az új évet. Sokan az infóba olvastam három szeméről, akik a múlt évben elhunytak. Tudjuk azt, hogy a mi életünk mindannyiunk élete, hiába gondolunk esetleg arra, hogy mi jobbak vagyunk, mi többet érdemlünk Istentől. Vagy talán olyan gondolatok, hogy hát mégis, mi jobban megérdemeltük az életet, mint azok, akik elhunytak. Nem lehet így gondolkozni, mert Istennél van minden, az életünk, a lehetőségünk, a megmaradásunk, és egyben minden, amivel elhalmoz bennünket. Habár sokszor méltatlanok vagyunk, sokszor nem érdemelnők meg, hogy már még tovább is kegyelmébe tartson. De meg vagyok győződve arról, hogy mindazok életében, akiknek az Úr kegyelmét adja, valami terve van, különleges terve van. És ezt a tervet el kell fogadjuk, ezt a terve bele kell illeszkedjünk, hogy tulajdonképpen, ha Istenem, neked ez a terved, ezt szeretnéd, akkor adj erőt is arra, hogy valójában kivitelezzem azt, amit szeretnél látni életemben. Sokszor így kellene gondolkozzunk. A Jeremiás prófétához szeretnék vezetni benneteket, amikor a Jeremiás 6. fejezetének 16. versében a következőket olvassuk. Az Úr szava hangzik az ígén keresztül. Így szól az Úr: álljatok az útakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől. Melyik a jó út? És azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelkeitekben, és azt mondták, nem megyünk. Amikor ez az íge leíratott, és felolvastatott az Izrael népének, Isten szólt hozzájuk, és Isten szól ma is hozzánk. És azt mondja, egy feladattal bíz meg bennünket, hova álljunk? Álljunk az útakra, és nézzünk szét. Mi a tennivaló, vagy mi az értelme annak, hogyha kiállunk az útra, és szétnézünk? Hadd lássuk, hogy mi történik az úton. És azt mondja az ige, nézzünk szét, és kérdezősködjünk. Szoktuk ezt tenni? Szoktuk-e azt ott tenni, hogyha valakivel találkozunk, ha esetleg nem kérdésben foglalva, de próbálunk kapcsolatba jönni, és próbáljuk figyelembe venni annak az embernek életét, mert nekünk, higgyétek el, hogy érdekelnünk kellene az emberek. Nekünk szeretnünk kellene az embereket. Lehetséges, hogy vannak olyanok, akik ma nem templomba vagy Isten házába jelennek meg, hanem elmennek a kocsmába, mert ott érzik jól magukat. De hogyha lenne valaki, aki mikor találkozik vele, és azt mondaná, Téged nagyon szeret Jézus. Neked életet akar adni. Nem csak földi életet, hanem örök életet. S ha ilyen szavakat hallana, lehetséges egy olyan személyre is találnunk, és olyan személlyel is találkoznunk, aki azt mondaná, hát én nagyon bűnös vagyok engem, mégis hogy képzeled, hogy szeret Jézus? Akkor nyílna meg az az ajtó és az a lehetőség számunkra, mindannyiunknak, hogy elmondjuk, hogy miért mertük kimondani azt, hogy Jézus szeret. Hogy Jézus meghalt érted és értem mindannyiunkért. És ha ez így igaz, akkor lehetséges, hogy közben imával járulunk az illető felé, és megkérjük a drága Jézust, hogy légy segítség ennek az embernek, hogy ő is megismerjen téged, és hogy kövesse a te akaratodat. Nézzünk szét az úton, és kérdezősködjünk. Próbáljunk társalgásba lépni valakivel, és beszéljünk arról, hogy mifelől kell beszélni. Milyen út az a régi út, azt mondja, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út? Lehetséges, hogy olyan személlyel is találkozhatnánk itt Újfehértón, aki megkérdezné, hogy melyik az az út, melyik az a lehetőség, melyiken kellene járjak, melyik az az út, amely jó irányba vezet. És a választ megkapjuk. Azt mondja, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelkeiteknek. Ha megtaláltad, kedves lélek, azt az útat, amely Jézushoz vezet, vagy Jézussal kapcsolatban együtt haladva élheted napjait, akkor mi fog történni? Nyugodalmat találhatsz a te lelkednek. Sose mondjuk azt, és sose próbáljuk kiejteni azt, amit az utolsó szó, amit olvastam. Amikor egy olyan népnek el lett mondva, akit Isten választott ki, és Isten gyermekeinek tekintette az Izrael népét, és amikor elmondja azt, hogy mi lenne a teendő, mi lenne a feladat, egyszerűen azt mondják, nem megyünk. Nem akarjuk ezt cselekedni. Nem akarunk ebbe belefogni. Miért? Hát a Jóisten szólt, a Jóisten figyelmeztette, a Jóisten adta az utasítást nekik, hogy álljatok és nézzétek és figyeljétek, és találjátok meg azt a régi útat. Habár most új évről, új útakról beszélnénk, de van egy óút, testvérek, amiben én nagyon szeretném, hogy ott legyünk mindannyian. Tudjátok, melyik az? Ádám és Éva egy új otthont kapott, az Éden kertjét. Attól elkezdve errefele, ez egy óév maradt az ők részükre, mert többé abba a kertbe nem mehettek be. De ne felejtsük el, hogy nekünk van lehetőség. Van lehetőség Jézus Krisztus által, hogy abba a kertbe, abba az a boldog ó közösségben részünk lehessen. Ez év idején nagyon alkalmazható ez az íge. Álljatok az útakra, és nézzetek szét. Az új év kezdetét az egész világon mindenki hagyományszerűen megünnepli. Hagyományszerűen. Mert hagyta valaki hátra, ha el is távozott, vagy ha nem is távozott el az életből, de valamit hagytak hátra a mi részünkre is. Nem szeretném, hogy úgy gondolkozzunk, hogy valami hagyomány, hogy az új év kezdete az egész világon mindenki részére hagyományszerűen megünnepli. Jön az új év, és meg kell ünnepelni. A mai világ és az eddigi világ hogy ünnepelte meg az új évet? Mit gondolják? Mit gondoltok? Hagyomány szerint. Így van. Apájuk vagy valakitől úgy szólván megtanulták, hogy kell venni azt a tűzi játékot, mert most új év jön. És akkor, hogyha valaki van mégis olyan közöttünk vagy körülöttünk, akinek nem tetszik, az akkor is el kell fogadja. Végig kell hallgassa. Van szép is benne. Vannak, akik áldozatot hoznak, hogy egy olyan helyre jussanak, hogy láthassák azt a tűzi játékokat. Ez egy hagyomány, ahogy Feri is említette. Az év első napja és hónapja egy régi római istenről, akinek a neve az volt, Janusról. Ezt a nevet kapta. És figyeljétek meg, hogy miért volt ez a római istenről ez a feljegyzés. Mit jelentett az, hogy Janusról ez volt a neve? Ez kapta az elnevezését. Az ősi legenda szerint Janusnak két arca volt. Hallottatok még ilyet, vagy láttatok esetleg, hogy valakinek két arca van? Ha valaki valamit szinte anélkül, hogy sokat gondolkozzon, megfelel a másiknak, amit lát, és akkor azt kérdi a másik, hogy hát mi neked hátul is van szemed, nem csak elő, hogy láttad vagy észrevetted. És figyeljük meg, hogy ez az illető a két arca volt, mivel hogy két arca volt, az egyik tekintetével hátra, a másikkal előre nézett. Nekünk most mi a feladatunk? Most nekünk is ezt kell tennünk? Gondoljunk vissza, tekintsünk vissza az évre, ami elmúlt, és álljunk az útakra, és nézzünk szét, miért kell ezt tenni. Ne felejtsük el, hogy a feljegyzések úgy vannak, valaki így örökítette meg, a múlt csüggeszti sokszor az embert, a jövő rémít. Miért? Mert sokszor lehet, hogy olyan dolgok történtek a múlt évben, életünkben, ami esetleg olyan kételkedést, csüggedést hozhat létre, hogy és most meg is kérdem magamtól, miért követtem el, vagy miért tettem aztot? És úgy elcsüggedve gondolkozni lehet azon, hogy ha jó volt, emlék maradt. Ha rossz volt, miért is történt úgy? De vajon miért van az a feljegyzés, hogy a jövő rémít? Tudjuk-e azt, hogy ebben az évben mennyi van hátra még a mi részünkre? Sokszor az embert az rémíti, mikor nem tudja, hogy mit hoz a holnap, vagy mi fog következni. És arra gondolhatunk, hogy lehet sokkal rosszabb, mint a tavaly. Lehet, hogy olyan dolgok jönnek, amik úgy szólván rémítik az embert. A magyar őseinknek is vannak babonáik. Gondolom, hogy hallottátok már szinte az évnek első napjaiba olyan babonákról, amiket próbálnak gyakorolni, és vannak, akik hisznek abban. Olyat is hallottam most az első napjának, az új évnek, hogy nem szabad mosni, mert nem tudom, mi fog történni, vagy nem szabad ezt, vagy azt, vagy amazt cselekedni, mert az rosszat fog hozni az életre. Egy másik, amit fel is jegyeztem, azt mondja, ha az új év első napján asszony lép be a házba vendégül, úgy egész éven át sok-sok szerencsétlenség éri azt a családot, ahova bement, mint asszony a házba. Több ilyen hasonló babonás dolgot lehetne említeni. Még egyet megemlítek. Vannak olyan babonások, akik mondjuk szárnyasokat tartanak a ház körül. A tyúkokat egy abroncsból kell etetni, hogy egy helyre járjanak tojni. Egy olyan különleges dolog, hogy hát nehogy elmenjenek máshova, vagy a szomszédba, hanem maradjanak otthon és ott toljanak. De figyeljük meg, ami talán jobban kellene, hogy érdekeljen minket, mint ezek a hagyományok. A hívő ember szerencséje nem ilyen, nem szokásoktól függ. Ne feledjük és jegyezzük jól meg, a hívő ember szerencséje, amit én egy idő óta, miután megértettem, hogy a hívő embernek nem lehet szerencséje, hanem mivel lehet helyettesíteni a szerencsét? Isten gondviselésével. Sokkal jobban hangzik, amikor a hívő ember nem azt mondja, hogy a szerencse ért engem, hanem mit? A Jóisten gondviselése által. Visszaemlékszek szüleimre, nagyszüleükre, akik úgy szerettek beszélgetni, és úgy mondták egymásnak, hogy békesség néktek. Ilyen szavakat használtak, mikor találkoztak. Ilyen szavakat használnak sokfele, mikor belépnek az Isten házában. Békesség, ami valójában nagy szükség az ember életében. Az isteni gondviselés, a békesség, a szeretet, az együttléti jó gondolatok, jó szokások. Próbáljunk visszatekinteni. A Szentírásban van egy olyan személy, aki gyakorolta ezt. Aki gyakorolta azt, hogy az életében megállt és visszatekintett a múltra. És amikor ezekbe gyakorlatokat vitt végbe, akkor próbálta ezt a gyülekezet részére is elmondani. Lehet, hogy gondoljátok is már, hogy kiről szeretnék említést tenni. A Filippi beliekhez írott 3. fejezetéből szeretném olvasni a következőket. Filippi 3, 12-től 14-ig. És figyeljük meg, hogy próbál jelenkezni Pál apostol. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Éreztél már életedbe ilyet, hogy megragadott, ahogy Pál apostol fejezi ki, hogy Jézus Krisztus megragadott? Mit érthetünk? Magáénak próbál tulajdonítani. De hogy méltó legyek erre, Pál apostol úgy próbálja magyarázni, Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes vagyok, hogy méltó vagyok, hogy Jézus Krisztus megragadva, és az ő követésében legyek hűséges, és az ő szeretetét bizonyítsa életemre, azt mondja Pál apostol, hogy nem érzi úgy, hogy már tökéletes. De van egy jó oldala, egy jó szándéka, amikor mit mond? Hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Szeretnénk mi is ebben gyakorlatba ezt kivitelezni? Szeretnénk-e azt, hogy amit célul tűzünk ki, nem egy múlandó földi dologról beszélnék, amiért esetleg kitűzöm a célomat, hogy én ezt el kell, hogy érjem. Ezt muszáj, hogy megszerezzem. Így is lehetne venni a lelki dolgokban is, hogy ilyenek legyünk, hogy igyekezzünk, és döntsük el azt, hogy igenis szeretném és akarnám, hogy az én életem más legyen. Tovább folytassa Pál apostol, és azt mondja, atyám fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Jézus Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Én sem merem elmondani, mint Pál apostol, hogy elértem volna egy olyan tökéletességet, szeretném, hogy a Jóisten megajándékozna. Szeretném, és próbálok, és igyekszem én is. De az ő kegyelme, és az ő szeretete, és az ő áldása azt tudja elvégezni életemben, hogy milyenek tudjunk lenni. Lehet-e Isten országát örökölni, ha nem jutunk el a tökéletességre? Mit gondoltok?
Igen.
Igen?
Mert tökéletes ember a Földön nincs, csak kegyelemből jutunk oda.
Igen? De azért mégis. De mégis azt mondja, legyetek azért ti tökéletesek, mit mond Máténá? Miképpen az én mennyei atyám is tökéletes. Én úgy gondolom, hogy akkor csak. Nem az én erőmből, ahogy te is mondod, valójában. De ha az én erőm és az én akaratom és vágyam úgy szólván összefogva Jézus Krisztus erejével és segítségével, meg vagyok győződve, hogy lehetséges. De mit kell tenni akkor? Pál apostol el is mondja azt, hogy hogyan lehet mégis egy olyan szintre eljutni, valamit el kell hagyni, és valamit kell cselekedni. Mert azt mondja, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, azokat elfelejtem. Azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Tudni akarta Pál apostol, vajon a múló idő alatt közelebb jutott a keresztényi élet szentséghez? Azért próbálta ezeket a dolgokat magának ismételni, és próbálta azt tenni, amit elképzelt, és ahogy megértette, hogy ahogy kell egy hívő ember cselekedjen. a múltat elfelejteni, de ugyanakkor a célt, amely előttem áll és előttetek áll, annak mit kell tenni? Azt mondja Pál apostol, és úgy hív bennünket, hogy dőljünk neki egyenesen, és igyekezzünk. Az én igyekezetem és mindannyiunk igyekezete az üdvösség céljából szükséges, hogy működjön életünkben. Nekünk is hasonlóan kell cselekednünk. Meg kell vizsgálnunk, hogy e múló év nyereséggel vagy lelki veszteséggel zárult-e. Meg kell vizsgálnunk, milyen volt a múlt év, próbáljunk visszagondolva visszatekinteni, hogy nyereséggel zártuk a múlt évet, vagy pedig hiányossággal. Pál apostol nem elégedett meg önmagával. Ő kifejezte azt, ahogy olvastam, de azt is mondja, hogy nem gondolom, hogy eljutottam, már elértem volna, de egy dolgot megjegyzett, hogy mit kell cselekedjen, és abba kezdett foglalatoskodni. Az őszinte lelki önvizsgálat eredménye mindig ez. Még nem értem el. Ahogy említettem, a múlt évnek arról a dolgairól beszélve, amiken áthaladtunk, amik értek bennünket, a lelki élet szintjéről beszélve, elégedettek vagyunk, hogy mit értünk el, mennyit értem el a célból, amit kitűztem. Általában szokták mondani, hogy az új évet mindig valami tervvel, valami céllal feljegyezzük, hogy mit szeretnénk, vagy mit gondolunk, hogy szeretnénk, hogy valóra váljon életünkben. De számtalanszor, ha visszatekintünk, az történt, hogy akkor, amit leírtunk, vagy amit megjegyeztünk, közben el is felejtettük. Nekünk előre kell tekinteni. Amikor arra a meggyőződésre jutottam, és jutottunk, hogy még nem értem el azt, amit el kellett volna érjek, akkor tekintsek előre. Vigyázzak jobban a lelki életemre. Isten kegyelme minden reggel megújult, a múlt évben is. Január első napjától éreztük, hogy minden nap megújult az isteni kegyelem. És hadd olvassuk el, hogy milyen is ez a megújulás, amiről a Szentírás beszél. Vagy talán, hogy milyen kellett volna, vagy kellene, hogy legyen. Ugyancsak a Jeremiáshoz jövök vissza. Jeremiás prófétának van egy olyan része, az utolsó rész a Jeremiás könyvének, amelyiket úgy hívnak, hogy Jeremiás síralma. És hozzá szeretnék jönni a Jeremiás síralma 3. fejezetének 22. versétől a 24-ig. Nem tudom, hogyha tudjuk-e, hogy miért kapta Jeremiás ezt a nevet. Jeremiás síralmai. Miért kellett, vagy miért volt neki az, hogy sírt? Mert én arról is olvastam, hogy Jeremiás egy olyan proféta volt, hogy úgy van feljegyezve róla, hogy a Jeremiás a síró proféta. Mit gondoltok, hogy mi hozta létre életébe Jeremiásnak azt, hogy sírt? Én meg vagyok győződve arról, és tudom határozottan, hogy a népnek az elkövetett hibái, azok hozták ki belőle, hogy sírjon. Amikor megvetették és nem fogadták el úgy szólván, mint igazi prófétának, az is egy fájdalmat okozott neki, holott tudta és határozott volt abban, hogy igenis isteni kijelentést közlött az ő népével. És olvasom a következő Biblia verseket, 22-től a 24-ig. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Tapasztaltuk a múlt évben is, tapasztaljuk már most is, hogy az Úrnak kegyelmességének nem ért véget. Még hogy nincs végünk. Miért? Mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Még mindig terve van velünk. Még mindig akar irgalmasságot tanúsítani irántunk. Ha a múlt évben nem sikerült, mint Pál apostol, ahogy mondja, hogy nem sikerült, hogy tökéletességre jusson, vagy az életszentségre, akkor igyekezett, és eldöntötte, hogy igenis tovább fog haladni, azzal a céllal, hogy érje el azt, amit a múltban nem ért el, a jövőben. Nekünk is ez kellene, fő célunk legyen. Mivel az Úrnak kegyelme nem ért véget, és még minden nap és minden reggel megújul, akkor nekem mit kell tenni? Én is meg kellene újítsam Isten iránti hűségemet. Ahogy ő megújítsa kegyelmét, ahogy az ő hűsége úgy szólván végtelen, olyan kellene az én hűségem is legyen ő iránta. És akkor a következő vers ad egy választ úgy szólván. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, ezért benne bízom. Tanuljunk meg odafigyelni, hogyha ő a mi örökségünk, akkor, ha nem voltunk elég hűségesek, nem bíztunk eléggé benne a múlt évben, vegyük figyelembe, hogy ne történjen meg ugyanaz a hiba, ami megtörtént a múlt évben. Isten kegyelmének, hosszú tűrésének utolsó esztendeje is lehet részemre, vagy bármennyiünk részére. És a kérdés így hangzik. Melyikünk, akik itt vagyunk, mondanám én azoknak is, akik nincsenek itt, melyikünk tudja, hogy vajon megérje az év végét? A múlt évnek végét megértük, de ennek az évnek, aminek 4 napja telik, elmerjük mondani, hogy meg fogjuk érni az évnek utolsó napját? Bátrak lennénk erre? És ha hirtelen jönne a halál, vajon készen talál-e? Az előbbiekben azt mondtam, hogy az a meggyőződésünk van a múlt évről, hogy még nem értem el azt a célt, amit el kellett volna érjek. És ha hirtelen jönne a halál, vajon készen talál-e? Ilyen és hasonló kérdések foglalkoztassák gondolatainkat. Ugyanis hűségünk, feltételeként még mindig áll az isteni ígéret. Ebbe biztos vagyok. Az isteni ígéret áll és megmarad. De milyen állást foglalok én iránta és vele szembe? Ha ő hűséges, én is igyekszek hűséges lenni. Még mindig áll az isteni ígéret iránta, Istennek ígéretet, amit tettünk, még mindig áll. Még mindig valóság. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, azért meghallgatom őt. Isten így próbál hozzánk szólni. Ő ragaszkodik hozzánk, és ha olyan jön életünkben, ő megszabadít abból, és az én feladatom mi az? Azt olvastam. Felmagasztalom őt. Mert tudom, hogy ki ő. Mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, azért meghallgatom őt. Ha ebben leszünk gyakorlottak ebben az évben, hogy segítségül hívjuk, és hűségesen szolgálunk neki, akkor mit ígér Isten? Meghallgatom őt. Meghallgatom az ő kérését. Higgyétek el, testvérek, hogy még azt az imát is meg fogja hallgatni, ha úgy döntünk, hogy szeretnénk, hogy ne legyen ennyi sok üres szék, hogy a Jóisten lelke munkálkodjon bennünk elsősorban, és készítsen fel arra, hogy legyünk elég bátrak arra, hogy elinduljunk és keressünk olyan személyeket, akiknek elmondhassuk azt, hogy mi a terve Istennek az emberrel. Ő mindenkiért meghalt, hangoztassuk, de mégis kik fognak üdvözülni akkor? Akik elfogadják, akik engedik vezettetni életüket olyan irányban, hogy fel tudjon készíteni bennünket. Még a továbbiakban a következőket ígéri. Vele vagyok háborúságban, megmentem és megdicsőítem őt. Apósomnak volt ez a szavajárása, amikor sokszor említette, hogy ebbe bízott, és ez volt az ő reménye. És azt mondja, a Zsoltár 91. fejezetéből olvasta, és ismételtem ezen szavakat, a 14-től a 16-ig. És az utolsó mondat azt mondja, hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Szeretnéd te is? Ha nem is érjük meg, hogy hosszú életünk legyen, de tudjátok, hogy mi lenne a legfontosabb? Hogy megértenők és elfogadnók, hogy ő megmutat, mit nekünk az ő szabadításának lehetőségét. Ő az az Isten, Jézus Krisztus, aki azt is megadhassa, hogy hosszú élettel. Szeretnénk az új év boldogságában részünk lenni? Mielőtt befejezném, szeretném még egy pár gondolatot elolvasni. Most nem a Jeremiás síralma könyvéből, hanem a Jeremiás 51. fejezetéből. Jeremiás 51, 5 és 6 versét szeretném olvasni. Figyeljük meg, hogy Mit akar itt mondani nekünk? Az 51. fejezet 5 és 6 versét olvasom. Mert nem hagyatott el Izrael és Júda az ő istenétől, a seregek urától, noha az ő földük rakva vétekkel, az Izraelnek szentje ellen. És a 6 vers, fussatok ki Babilonból, és ki mentse meg az ő lelkét, ne vesszetek el az ő gonoszságáért. Mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizetné ki érdem szerint. A Jelenések könyvéből is olvashassuk ezt a szavakat, hasonló szavakat, amikor Isten arra hívja az ő népét, hogy fussatok ki Babilonból. Szeretném, hogyha valójában önmagunkba tekintve próbálnunk így Istenhez járulni, hogy kimeneküljünk abból a szokásokból, abból a cselekedetekből, amelyek még mindig eltávolítanak bennünket Istentől. Miért? Mert azt mondja, nem hagyatott el Izrael és Júda az ő istenétől, a seregek urától, noha az ő földük rakva vétekkel, az Izraelnek szent jelle. Izrael népét így van, népéről ez van leírva. De mégis Isten azt mondja, nem hagyatott el Izrael és Júda az ő istenétől. Higgyük el, és legyünk biztosak abban, hogy nem hagyott el bennünket. Nem múlt el a 2019-es év úgy, hogy mindent magával ragadott volna, hanem még mindig szeret Istenünk. Habár számtalanszor bűnt, hibát követtünk el, de azt mondja, hogy ebből van szabadulás a mi részünkre. És a meghívás így hangzik, úgy Jeremiásnál, mint Jelenések könyvénél. Fussatok ki Babilonból, és ki mentse meg az ő lelkét. Ne vesszetek el az ő gonoszságaiért, mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizetné ki érdem szerint. Nem szeretném, hogy egyikünk is úgy gondolkozzon. Jó van minden, hadd jöjjön, aminek jönni kell. Ilyen szavakat is hallottam. És nem is próbál, hogy kimeneküljön abból a fogságból, abból az állapotból, amiben belekeveredett. De ma ezt halljuk, és tegyük meg. Fussunk ki azon dolgokból, abból a szokásokból. Kérjük az ő segítségét, ha nem tudunk szabadulni, hogy segítsen bennünket, hogy ki tudjunk menekülni. Hogy megmentve legyen a mi lelkünk. Mert nem szeretné Isten, hogy elvesszünk a mi hibáinkban, a mi bűneinkben. Mert jön és ítélni fog. Azt mondja az íge a másik hely, ítélni élőket és holtakat. Ami most történik, a vizsgálati ítélet. A 2009 év régi már, vagy új, mit teszünk? Hogy tekintünk rá? Ha azt mondom nektek, hogy új, akkor azt mondjátok, hát az nem lehet. Mert átvette a 2020-as év, és követi, és egy új év következik. Egy új év boldogságában kellene reménykedjünk. Még egy pár biblia verset, amivel szeretném befejezni a délelőtti Isten tiszteletünket. Az Új Testamentumban Lukács, a doktor, ír valamit nekünk. És egy példázatot szeretném a példázattal szemléltetni azt, hogy milyen Istenünk van nékünk. A 13. fejezetből szeretném olvasni a 6-tól a 9. terjedő verseket. Köszönöm türelmeteket, még egy percet adjatok, és mindjárt befejezem. Lukács 13, 6-tól a 9-ig. És ezt a példázatot mondá, van egy embernek egy fügefája, szöllőjébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találla. És mondta a vincellérnek, ímé 3 esztendeje járok, gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Azt pedig felelvén mondta néki, uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyazom. És ha gyümölcsöt nem terem, jó, ha pedig nem, azután vág ki azt. Hogy ismeritek a Jóistent a múlt életetekből? Nem merem azt mondani, hogy csak három éve keres a gyümölcsöt rajtam. Mit mondjon az, aki csak 3 éve és nem talál gyümölcsöt? De mit mondjon az a személy, aki gyermekségétől várt volna Isten attól az időtől mostanig, hogy gyümölcs legyen? És ha nincs, még a Jóisten 2020-as évben is megkegyelmezett. És azt ígérte, hogy a szöllőben lévő fügefát megkapálja, körülkapálja is meg. És ha akkor se fog teremni, mit ígért? A vincellér mit mondott? Ezt még megteszem. Körülkapálom, megtrágyázom. És ha akkor se terem, akkor mit mondott a példázatban az Úr? Akkor vág ki őt. Nem szeretném, hogy valamelyikünkről is ez a döntése lenne Istennek. Ha nem látott eddig, és nem kapott gyümölcsöt, a kegyelmi idő, amíg fennáll, még lehetséges, hogy gyümölcsöt hozzunk. Valakitől egy alkalomkor maga az Úr Jézus azt mondta neki, a gyívjúnak, azt kérdezte tőle, látod azt a házat? És az ifjú azt mondta, igen. És azt mondta neki, hogy menj el és hozzál egy pohár vizet nekem. Az ifjú elment, bement abba a házba, és egy szép leányjal találkozott. És megbarátkozott a lányjal, és ott maradt. A mester várta a vizet, de nem kapta meg. 20 vagy 30 év elteltével olyan körülmények közé került, hogy imára borult le. És arra kérte az Jóistent, hogy bocsásson meg, hogy ennyi évvel ezelőtt kértél egy pohár vizet, és nem hoztam. És az Úr, a mester, tudjátok, mit mondott? Azt mondta neki, gyere fiam, a te életedbe évek teltek el, de nálam csak egy fél óra. És meghívta a fiatalt, és azt mondta, gyere dolgozzunk. Erre hív bennünket testvéreim. Gyertek, dolgozzunk vele. Mert ő megígérte, Ha a mi életünkben hosszú évek is teltek el, de nála van még kegyelem, és egy fél óra, amit adhat a mi részünkre. Segítsen a drága Jézus, hogy megértettük volna üzenetét, amit szeretett volna közölni velünk, és amire meghívott. Legyen segítségünkre, hogy valójában tudjunk neki élni, és az ő akaratát teljesíteni kegyelméből. Amen.